A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, a keresztelőre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A keresztelőre készülve énekeljük az első Zsoltár első versét. Isten hozott benneteket az Úrházába. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és még a mai Zsoltárt olvasom hozzá, és ez a mai Zsoltár a református kalauz szerint a 27. Zsoltár. És így hangzik ez a Zsoltár, Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házába lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában, a veszedelem napján. Erre egy sátraményén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járul, Uram, ne rejtsd el tőlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Hát különös ez a mai vasárnapra rendelt Zsoltárunk. Dávid, az Isten embere, megvallja benne, hogy Isten az ő életének világossága és segítsége. Egy olyan kislányt keresztelünk meg, most nagyon figyel ide ez a kislány, és tudja, hogy szinte róla van szó, akinek az édesapja nem lát. De valahol mégis átélhetitek ezt a csodát, amiről az ige beszél, hogy Isten a világosságom és segítségem. Mert a sötétség és világosság az nem lumenekben mérhető egységek. Ezt írják rá legalábbis ma a világító testekre jelezve, hogy milyen erővel világítanak és hogyan. A világosság és sötétség lelki tényezők. Isten, aki szent és tökéletes, és maga a szeretet, a világosság és az élet forrása. Általa van életünk. Ő az, aki kigondolta a mi életünket, s ennek a pici lánynak is az életét, és eltervezte, hisszük, hogy jó terve van vele. És sajnos az a szomorú híre az igének is, hogy mindannyian mi vakon születünk meg erre a világra. Vakon, mert nem látjuk Istent, nem látjuk a láthatatlan, körülöttünk levő dolgokat, az Isten országát. Isten azonban nem csak, hogy elindította az életünket, hanem el is tervezte azt örök időknek előtte, hogy megváltja Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, és ő nyitja fel a hitünknek a szemeit az igazi világosságra. Az Úr az én világosságom, azaz lehetünk Isten gyermekeivé, és mit árthat akkor nekünk a sötétség? Ha Isten mindenek felett van, győztes Úr. Ha az ember vele jár, akkor megtapasztalhatja a győzelmet minden dolgába. Jó lenne ezt mindig így látnunk, bár inkább azt kellene mondanom itt látás helyett, hogy jó lenne ezt mindig így megtapasztalnunk. A hit egyfajta belső látás. A láthatatlanoknak is a látása, nem testi szemmel. Hogy hiszem, hogy az Isten ott van velem, hogy megváltott, hogy a legjobbat adja nekünk Jézus Krisztusban, és hogy vele képesek vagyunk győztes életet élni. És hogyha ő velünk, akkor kitől kellene félnünk? Ez inkább egy költői kérdés itt a Zsoltárban. A Zsoltárban azonban megszólal egy más hang is, mert a Zsoltár író, mint ahogy mi mindannyian támadás alatt vagyunk, és ezért is ez a fokozás, itt ez a támadás, hogy egy egész tábor, majd háború, igen, ezt is átéljük, egyre több ellenséges erő, de a Zsoltáros mégse fél, de ugyanakkor nagyon is tudja, hogy rászorul az Isten közelségére, az Isten támogató erejére. Amikor veletek találkoztam úgy jó egy évvel ezelőtt, akkor az is megfogalmazódott bennem, hogy milyen bátrak vagytok, hogy két családból lett igazából egy egész család, mindkettőtöknél volt már egy kislány, és hozzájuk érkezett a harmadik kislány, Fruzsina Csenge. A gyermekvállalás mindig is bátorság ebben a világban. Jó, hogy erre tudtatok igent mondani. És imádságunk az, hogy ez a kislány is megismerje az élet világosságát, és az Istent ne rejtsétek el előle, hanem segítsétek ebben, hogy rátaláljon. Hisszük, hogy Isten jön a ti segítségetekre. Szabad hozzá kiáltani, mint ahogy ez a Zsoltár is teszi, tőle segítséget kérni. A világosság gyermekei lehetünk általa, és akkor lehet reménységünk, hogy igen, az Isten jó tervei, gondolatai érvényesek az életünkre, hogy akkor nem hagy el minket, velünk van minden napon a világ végezetéig. És azt is tudhatjuk az evangéliumot, hogy Krisztusban legyőzte ellenségünket, a végsőt is, a halált, mert Krisztus feltámadása által van folytatás. Így ért véget ez a Zsoltár, hogy reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Ezt kívánom a szülőknek, keresztszülőknek és mindannyiunknak, hogy reménységünket egészen ő bele vessük, hogy ő legyen a világosságunk és segítségünk, életünk ereje. Amen. Valljuk meg most hitünket együtt a gyülekezettel fennállva, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt halottaiból, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Felejjetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejjétek, akarjuk.
Akarjátok?
Igen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga tegyen önként vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
És most hajtsuk meg fejünket, és imádságunkban is kérjük ehhez Istennek a segítségét. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk az életért, azért a szeretetért, amivel kigondoltad ennek a kislánynak is az életét, hogy megtartottad az édesanyát is a szülés óráiban. Köszönjük, hogy épségben segítetted világra ezt a kisgyermeket, és áldott légy az örök életért, hogy Jézus Krisztusban ezt a kislányt is eljegyezted Jézus Krisztus nevére, és kérjük, hogy hadd lehessen ő igazán a világosság gyermeke, te juttasd őt hitre, adj a szülőknek testi-lelki erőt, hogy fel tudják őt nevelni a másik két leánykával együtt, és áldott légy, Urunk, a gyülekezetért, a közösségért, segítsd meg őket, hogy annak ők is élő tagjai lehessenek. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Zsuzsinak csenget, keresztellek téged az atyának, anyának, a Szentléleknek nevében. Amen. A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. A gyülekezet most foglalja el a helyét. És mivel most anyák napja van, és két leányka készült egy verssel, ezért őket kérem, hogy jöjjenek ide, és mondják el ezt a verset.
Laci János, minden napi anyák napja. Bárki könnyen beláthatja, minden nap az anyák napja. Sok ezer kérdés vizet áraszt, anya tudja mind a választ. A kabátom anya hol van? Kimostam, kiakasztottam. Anyukám az Uzsi hol van? Bepakoltam a tatyúdban. Papucsom már sehol sincsen. Ágyad alatt nézd meg kincsem. Suli csekkek, meg a bérlet, konyhaasztal, ahogy kérted. Az a gyógyszer anya hol van? Fenn a polcon, fadobozban. Anya, felvarrod a gombom? Hozd a cérnát, majd megoldom. Anya töltöm, anya tollam. A kocsiban, a fiókban. Anya ingyem, anya csizmám. Kivassaljam, kipucolnám? Anya eljössz, ugye értem? A belem lúg. Na, ha kérem. Anya, hallgass meg a verset, anya, drukkolj, hogy ma nyerjek. Anya délben van etézé. Anya hazaugrom a pénzért. Ugye tortát ma varázsolsz, szerelem van, de halálos. Kevés egy nap anyák napnak, mikor ők virágot kapnak. Legalább a lotton gyárják, viszek egy virágos kertet.
Köszönjük szépen! És most készüljünk az ige meghallására. Énekeljük a 716. dicséretet.
Hallgassuk meg Isten igéjét Pálnak Titushoz írt leveléből, a levél első fejezetének 5. versétől a 9. versig bezárólag.
Azért hagytalak téged Krétában, hogy az elintézetlen ügyeket hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amint meghagytam neked. Olyat, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek hívő gyermekei vannak, akik nem vádolhatók kicsapongással vagy engedetlenséggel. Szükséges ugyanis, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem öntelt, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem haszoldeső, hanem vendégszerető, a jónak kedvelője, mértékletes, igaz, kegyes, önmegtartóztató. Aki tartja magát a tanítás szerint való igaz beszédhez, hogy képes legyen bátorítani az egészséges tanítással, és meggyőzni az ellenkezőket. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk Jézus, hogy Te a rendistene vagy. Te azt akarod, hogy az életünk elrendeződjön a Te kereszthalálod által. Köszönjük, hogy gyülekezetben is rendet akarsz, hogy tisztségeket, feladatokat bízol emberekre, és ránk is, a környezetünkben, a családunkban. Urunk, ez az ige nem csak a presbitereknek szól, a püspököknek, a lelkészeknek, hanem nekünk is, hétköznapi embereknek, akik itt vagyunk a gyülekezetben. Vegyük komolyan a Te igédet, vegyük komolyan, hogy megváltottál bennünket, hogy megmosnál bennünket, hogy új szívet adtál nekünk. Urunk Jézus Krisztus, segíts, hogy ami még rendezetlen az életünkben, gyülekezetünkben, az Te hozd rendbe. És hadd kérjünk azért, hogy most is taníts, hogy az igazság beszédére hallgassunk, azt kövessük, azt hirdessük mindeneknek. Áld meg az ige hirdetőjét és a hallgatókat, Úr Jézus Krisztus. Te nyisd meg a mi füleinket, Te legyél a mi világosságunk most is. Hadd meg a mi hangunkat, Téged hívunk, légy itt közöttünk és szólj. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliuma 5. fejezetének 20. verséből hirdetem. Ő pedig látva hitüket így szólt, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. A 778-as számú énekünk első versét énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, a Titushoz írt levél első fejezetének 5. verséből. Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Amen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt hónapokban volt egy sorozatunk, Esdrás könyvén mentünk végig, ez a sorozatunk véget ért. Ilyenkor általában egy következőbe szoktunk belekezdeni, de most ezekben a hetekben szabad az ige választás, minden ige hirdető arról beszél, amiről szeretne. Ez egészen így lesz majd a nyár kezdetéig, ahol egy újabb sorozatba vágunk bele. Miért ezt az igét választottam? Azért, mert presbiteri tisztújítás lesz ebben az esztendőben. Néhány héttel ezelőtt itt a templomban már bemutattuk a választási bizottságnak a tagjait. Ők azok, akik végig segítenek majd bennünket ezen a folyamaton. Elmondtuk azt is, hogy május végéig van lehetőség arra, hogy gyülekezetünk teljes jogú, tehát a választói névjegyzékben szereplő tagjai megtegyék a maguk javaslatait, mondják el, hogy kiket látnának szívesen a következő 6 éves presbiteri ciklusban. Ha majd beérkezik minden javaslat, akkor a presbitérium összeállítja a jelölteknek a listáját, készítünk egy ismertető anyagot, hogy mindenkiről megfelelő információink legyenek, aztán majd valamikor ősszel megtartjuk a választást. Tehát ez vár ránk, és annak érdekében, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, már a javaslat tételtől kezdődően egészen a választásig, illetve, hogy azok, akik majd presbiterek lesznek, valóban tudják, hogy mire vállalkoznak, arra gondoltam, hogy legalább egy alkalommal beszéljünk itt vasárnap a presbiteri tisztségről. Hát ezt fogjuk most megtenni a kiválasztott ige alapján. Mielőtt konkrétan arra térnénk rá, hogy mit mond Isten a presbiterekről személyesen, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük, először magáról a vezetésről hadd mondjak néhány gondolatot. Isten népét sokféleképpen vezették már az elmúlt évszázadok és évezredek során. Látunk ezek között olyan vezetési modellt, ami nem volt jó, meg olyat is, ami jó. Hát ami nem volt jó, azt mindig az emberek találták ki. Ami pedig jó volt, azt az Isten adta elénk. Hát most hadd mondjak el kettő nem jó, úgymond szélsőséges vezetési formát. Azért szeretném ezekre felhívni a figyelmet, mert mindig kísértésünk van, és hogyha az ember erre az útra lép, akkor annak sosincs jó vége. Tehát két szélsőségre szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az anarchia. Amikor egy gyülekezetben nincs semmilyen vezetés. Nem állítom, hogy a mai magyar református gyülekezetek nagy részében ez megtalálható, de vannak gyülekezetek, ahol tényleg anarchia van. Mert a gyülekezet megosztott. Jár X számú ember a templomba, és X plusz egyféle módon gondolkoznak. X plusz egyféle módon élnek. És mivel ennyire különböznek, a tanítás háttérbe szorul, mert ugyan mit lehetne mondani, hogy azzal ne sértsenek meg másokat, és az erkölcsi normák is lejjebb mennek, hiszen hogy lehet bárkinek bármit megmondani, hiszen róla tudjuk, hogy ő másként gondolkozik. Tehát amikor egy gyülekezetben anarchia van, amikor sem a lelkészek, sem a presbiterek, sem senki nem vezet, akkor annak mindig egy ilyesfajta romlás az eredménye. Diktatúra, elnyomás. Bocsánat, nem. Tanítás háttérbe szorulása és az erkölcs fellazulása. A másik szélsőség, amit az imént megelőlegeztem, amikor egy gyülekezetben valaki uralomra tör, egyeduralomra. Sokszor ez úgy néz ki, hogy vagy a lelkész, tehát egy ilyen lelkész kultusz alakul ki valahol, vagy valamely nagy tekintélyű presbiter. És akkor az ő szava határoz meg mindent. Hát ebből az következik, hogy valóban kicsit diktatúra alakul ki, nem feltétlenül rossz indulatú diktatúra, de hát az egyik ember megmondja a dolgokat, a többi megcsinálja. És ami még ebben szomorú, hogy sokszor az ilyen gyülekezetek lelkileg kiskorúak maradnak. Mert hogyha mindenki úgy gondolja, hogy nekem nem feladatom gondolkozni, nem feladatom tenni semmit, hanem nekem majd megmondják, hogy mi legyen, akkor ez lelki kiskorúsággal jár együtt. Tehát akár az anarchia, a vezetés nélküliség, akár az, hogyha egy kézben összpontosul a hatalom, ez mindig rosszat szokott tenni a gyülekezeteknek. Hát mi a bibliai vezetési modell? A testületi vezetés, vagy a közösségi vezetés, amit úgy nevezünk, hogy presbitérium. Hát ebben az igében is többes számban olvastunk a presbiterekről, hogy rendelj presbitereket. Legyen egy közösség, amely intézi az ügyeket a gyülekezeten belül. Miért jó ez? Hát egyrészt azért, mert több szem többet lát. Lehet, hogy valaki egyedül azt gondolja, hogy én milyen ügyes vezető vagyok, de hogyha mindent neki kell végig gondolnia, és mindenben egyedül neki kell döntést hoznia, hát törvényszerű, hogy el fog siklani a figyelme sok dolog fölött. Ahol viszont többen vannak, ahol közösen keresik az Isten akaratát, biztos, hogy valaki megérti, és szól a többieknek, hogy gondoljuk ezt végig, mert úgy gondolom, hogy az Isten ezt üzeni nekünk ebben a helyzetben. Tehát több szem többet lát, közösen kereshetjük Isten akaratát. A másik, amiért jó a közösségi vezetés, mert előfordul, hogy egy ember eltévejedik. Sokféle módon lehetséges eltévejedni. Egyrészt mondjuk a gondolatai azok nem egyeznek meg a bibliai leírással, vagy valamilyen bűnbe keveredik bele az ember, és ilyenkor a többiek tudnak szólni neki, hogy ez így nem jó. Lehet, hogy te most egy rossz irányba vinnéd el a gyülekezetet, de mi téged ebben megakadályozunk, mert látjuk, hogy ez így nem lenne jó. Tehát a testületi vezetés azért jó, mert több szem többet lát, illetve ha egyik-másik vezető eltévejedik, a többiek szeretettel, de mégis helyreigazítják őt. Tehát, hogy ez a vezetési forma, amit mi szeretnénk gyakorolni, nagyon fontosnak tartjuk a presbiteri tisztséget, szeretnénk is, hogy a testvérek imádságban hordozzák gyülekezetünk vezetőit. És akkor most térjünk rá arra, hogy mit vár el Isten a presbiterektől. Négy dolgot fogok megemlíteni. Az első így szól, legyen férfi. Ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, így olvassuk az igében. Valaki azt javasolta nekem, hogy erről a kérdésről ne beszéljek a szószéken. Habár ő maga is egyetért az álláspontommal, hogy a presbiter az legyen férfi, de tudja, hogy a férfiak és a nők, a férfi és a női szerepek közötti különbségtétel manapság nemhogy nem népszerű, de már-már bűn. Ki tudja, hogy kinek az érzékenységébe gyalogolok bele, akaratlanul is. Kell ez nekem? Szóval ezt a javaslatot kaptam, hogy ezt most inkább hanyagoljuk ezt a kérdést. Hát a következőt feleltem. Egyrészt, amikor lelkész lettem, elhatároztam, hogy megalkuvás nélkül fogom hirdetni az igét. Nem kerülöm meg a nehéz kérdéseket, és nem veszem el az üzenetnek az élét sem. Másrészt, tudom, hogy ez egy szeretetteljes gyülekezet, ahol bármiről beszélhetünk. Én elmondom, hogy hogyan értem az igét, hogy miért értem úgy az igét. Remélem, hogy ezzel sokan egyet fognak érteni. De hogyha nem, akkor sem tör ki a harmadik világháború. Akkor is szeretetben tudjuk közösen folytatni az utunkat. Nem akarok csalódni ebben az elvárásomban. Most megdicsértem a gyülekezetet, remélem, hogy kellő örömmel hallgatta ezt mindenki, és kellő nyitottsággal fogja hallgatni az érveimet is. Tehát miért férfi presbitereket válasszunk? Két érvet szeretnék megosztani. Az egyik már önmagában is elég hathatós, mert ezt mondja az ige. Nem tudom, kell-e ehhez egyébként még valamit hozzátenni. Ezt mondja az ige. Én nem érzem magam feljogosítva arra, hogy kétségbe vonjam az Isten igéjét. És gondoljuk végig, ha kétségbe vonjuk Isten igéjének igazságát ebben a kérdésben, azzal egy lavinát indítunk el. Mert ha ebben a kérdésben téved az Isten igéje, akkor más kérdésekben is tévedhet. Akkor honnan tudhatjuk, hogy a világot Isten teremtette? Akkor honnan tudjuk, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból? És mi alapján lehetünk biztosak abban, hogy aki hisz, az valóban üdvözül? Mindezeket az ígére alapozzuk, ezen áll vagy bukik az a hitünk. Hogyha azt mondjuk egy részre, hogy itt most én kétségbe vonom az Isten igéjét, akkor ne legyen kétségünk, ez nem csak egy dolgot érint, hanem a hitünk egészét érinteni fogja. Akkor a hitünk egésze fog kártyavárként összeomlani. Tehát ez az első érv. A második érv, hogy ezáltal is szeretnénk példát adni a gyülekezet férfi tagjai számára. A fiúk egy jelentős, talán nem túlzok, ha úgy fogalmazom, túlnyomó része gyakorlatilag apa nélkül nő fel. Ez azt jelenti, hogy a fiúk előtt nincs példa, hogy mit jelent majd férfiként élni, férfiként viselkedni, például a családban. családfőnek lenni, döntéseket hozni, vállalni a felelősséget ezekért a döntésekért, magunkat háttérbe szorítva a családról gondoskodni, megvédeni őket fizikai és szellemi támadásoktól egyaránt. Ha valaki apa nélkül nő fel, akkor mindenről fogalma sincs. Akkor bekerül egy családba, majd ha neki is lesz egy saját családja, és nem találja a helyét. És a családja sem fogja érteni, hogy akkor most mi van. Akkor minden a nőre terhelődik, mindent a nőnek kell majd csinálnia. Az ilyen családok rendszerint ilyen béna kacsaként funkcionálnak. Nem igazán működnek jól. És mi arra vágyunk, hogy olyan presbitereink legyenek, akik mind érett hitük és személyiségük, mind a gyülekezetben betöltött szolgálatuk okán példaképek lehetnek a gyülekezet fiúi és férfiai számára, akiket látva és akikkel beszélgetve az Isten bennük is kiformálhatja a bibliai férfiasságot. És hogyha ez megtörténik, akkor tettünk egy lépést az egészséges családok felé. És azt gondolom, hogy mindannyian erre vágyunk, hogy Isten olyan életet adjon nekünk, ha családot adott, akkor olyan családunk legyen, ahol az ő normái szerint élhetünk, és megtalálhatjuk azt a boldogságot, amit ő előkészített számunkra. Tehát ezt mondja az ige, és ennek van gyakorlati haszna a családi életünkre nézve is. A félreértések elkerülése véget még néhány dolgot hadd mondjak. Nem gondoljuk, hogy a férfiak okosabbak vagy értékesebbek lennének a nőknél. Eszünkbe nem jutott. Semmilyen sovinizmus nem áll a háttérben. Nem gondoljuk azt, hogy a nők ne lennének képesek jó döntéseket hozni. Ezzel mind teljesen egyetértünk. Ugyanakkor nem toljuk félre az igei előírásokat divatos filozófiák kedvéért, és nem áldozzuk fel a családok jövőjét rövid távú hasznok haszonoltárán. És még valami, a presbitérium munkáját nem egy és nem két bizottság segíti, és ezekben a bizottságokban nők is szép számmal jelen vannak, természetesen az ő véleményüket és érveiket ugyanúgy figyelembe vesszük, mint hogyha egy férfi mondta volna, mert ezen a téren semmi különbség nincs, így működik ez egy családban is, de a végső döntések meghozatalát Isten a férfiakra terhelt rá a gyülekezetben. Tehát ez az első dolog, amit szerettem volna megosztani. Remélem most nem egy céltáblát tettem magamra, de vállalom, azt gondolom, hogy ez a biblikus álláspont. Ha valaki nem ért egyet, akkor is remélem érzi, hogy semmiféle sovinizmus nem áll a mögött, amit mondok. Bárkivel szívesen beszélgetek erről a témáról bármikor. A második szempont, amit az ige elénk tár, az a rendezett családi élet. Ezt olvassuk, ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A rendezett családi háttér az sok szempontból fontos a gyülekezet vezetésében. Egyrészt ez egyfajta ajánlólevél. Akinek rendezett a családi élete, az már bizonyította, hogy képes a családfői feladatok ellátására. És ha képes a családfői feladatok ellátására, akkor jó reménységgel az Isten családját is képes lesz vezetni. Tehát ez egy ajánlólevél. Másrészt ez a szolgálat egyik pillére. Ha valakinek a hátországa rendezetlen, ha egy presbiternek a hátországa rendezetlen, akkor folyton hátrafelé fog tekinteni. Ha viszont a hátország rendezett, akkor bátran mehet a csatába, és teheti azt, amire Isten elhívta őt. A harmadik szempont az ige iránti elköteleződés. Ezt olvassuk, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez. hát mit jelent ez a ragaszkodás, mit jelent ez az elköteleződés. Ugye vannak a kocakeresztények, most nem tudom jobban megfogalmazni, akik úgy néha-néha belelapoznak a Bibliába, hogyha behívnák őket egy műveltségi vetélkedőbe, akkor tudnának válaszolni pár kérdésre, de a lényeg az, hogy az ige az nem az ereikben folyik, nem határozza meg őket. Ragaszkodni az igéhez azt jelenti, hogy engem viszont meghatároz. És nem kicsit, hanem teljes mértékben. Meghatározza a gondolataimat. Az, hogy én miként gondolkodom a világról, miként gondolkodom benne az én helyemről, a feladataimról, hogy mi az, amit az Isten úgy elénk tár, azt egy az egyben az igéhez akarom szabni. Nem filozófusok gondolatait követem meg, nem a szomszédom felfogását, meg a barátaim véleményét követem, hanem elolvasom az igét, ez az igazság tökéletes tükre. Én ehhez szeretném a gondolataimat hozzáigazítani. És nem a Biblia szavait kicsavarni a saját gondolataim szerint, hanem az én gondolataimat hozzáigazítani az igéhez. Tehát meghatározza a gondolkodásunkat, meghatározza az érzésvilágunkat is. És most nem arra gondolok, hogy éhes vagyok, ez egy érzés, vagy rácsaptam kalapáccsal az ujjamra, ez is egy érzés. Nem. Hanem azt, hogy érzelmileg ki a legfontosabb számomra. Hogy magamat tartom a legfontosabbnak, én vagyok a saját kis univerzumom központja. Kicsit hétköznapiban fogalmazva egy önző disznó vagyok. Vagy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, elmédből, erődből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Érezzük a különbséget a kettő között, ugye? Aki az igéhez ragaszkodik, nem azt mondom, hogy nem önző, mert mindannyian így születünk, küzdünk ezzel, de folyamatosan hangolni szeretnénk az érzéseinket. Amikor jön egy kísértés, egy önzés formájában, egy önző kísértés, mi érezzük az Isten szavát, hogy hangoljuk újra a szívünket, hogy az érzéseink másról szóljanak. És az igéhez való ragaszkodás azt is jelenti, hogy az ige határozza meg a döntéseinket is. Ugye van az az ige, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ez egy tökéletes összefoglalása a hívő embernek a dolgokhoz való hozzáállásához. Amikor jön egy kérdés, akkor nem az van bennem, hogy akkor most én mit szeretnék, vagy mit éreznék kényelmesnek, jónak, stb., hanem az, hogy mit akarsz te, Uram, hogy cselekedjem. És akkor olyan döntéseket fogok hozni. Tehát az ige iránti elköteleződés azt jelenti, hogy az ige meghatározza a gondolkodásunkat, az érzelmeinket és a döntéseinket. Akikre Isten a saját családjának, a gyülekezetnek a vezetését bízza, azoknak ismerniük kell az Istent, az ő akaratát, és a szívüknek érte kell dobognia, hogy én azt akarom tenni, amit ő mondott. És a negyedik, az igével való szolgálat. Hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Azt tudjuk, hogy nem minden presbiter igehirdető a szónak a szűkebb értelmében. Szoktak igei alkalmakat tartani presbiterek is, főként házi csoportokban, különféle kisebb közösségekben, de alapvetően a legtöbb presbiter az nem valamiféle főállású igehirdető. Mire gondol akkor Pál? Ki is fejti? Két dolgot mond, képes meg tudja győzni az ellenszegülőket. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy tudja képviselni az evangéliumot, tudjon érvelni mellette, és legyen alapvetően egy meggyőző ember. Tehát mindig vannak a gyülekezetben olyanok, lehet, hogy még nem hívő emberek, akik hallják az igét, és úgy befeszülnek, hogy ez így nekem nem tetszik. És akkor a presbiter, aki ezt érzékeli, oda megy, mert fontosnak tartja, hogy ez ne maradjon elrendezetlenül, és segít, hogy az ige utat találjon a másik ember értelméhez, szívéhez, hogy egyenesbe kerüljenek a dolgok, és megnyerhessük magunknak ezt az embert. A másik így fogalmaz, az egészséges tanítással tudjon bátorítani. Magyarul vannak olyan emberek a gyülekezetben, akik értik az igét, el is fogadják, csak valahogy nem indulnak el az Isten útján. Nem teszik azt, amit kellene. Valahol és valamilyen okból kifolyólag megakadtak. És a bátorítás az valahol azt jelenti, hogy odaállunk ezek mellé, az emberek mellé, és úgy szólunk hozzájuk, hogy bátorságot nyerjenek arra, hogy amit tudnak, azt alkalmazzák is, hogy elinduljanak az Isten útján. Nagyon fontos feladat a gyülekezetben a bátorítás. Hát hányan vagyunk óriási fejjel? Mindent tudunk. Aztán a nagy fejünkkel lecövekelünk valahol, és nem megyünk előre. Szükségünk van a bátorításra. Aki Istentől ilyen kegyelmi ajándékot kapott, akár presbiter, akár nem presbiter, használja bátran ezt az ajándékát. Tehát a presbiter legyen férfi, rendelkezzen rendezett családi háttérrel, köteleződjön el az ige iránt, és szolgáljon az igével. Néhány záró üzenetet hadd fogalmazzak meg. Először is azok számára, akik javasolni, jelölni fognak. Hát először is a presbiter választás nem szépségverseny. Tehát nem arról van szó, hogy én valakit szeretek, valaki szimpatikus, nekem akkor javasolom presbiternek. Ez ehhez nem elegendő. Az Isten családjának a vezetéséhez ennél többre van szükség. Ha mégis csupán ennyi az, amit mi figyelembe veszünk, akkor ezzel nem fogunk jót tenni sem azzal, akit jelölünk, sem a gyülekezettel, akire úgymond ezt a vezetést szeretnénk rábízni. Tehát tanulmányozzuk ezeket a szempontokat, imádkozzunk, és hogyha valakit elénk hoz az Isten, akkor imádságban gondoljuk végig, és ha békességünk van az ő ajánlásában, akkor jöjjünk és ajánljuk őt személyesen. Akkor viszont jöhetünk bátran. És hadd mondjak valamit azok számára is, akiket jelölnek. Az Isten arra hív bennünket, hogy álljunk oda elé. Valljuk meg neki a hiányosságainkat, a hibáinkat és a bűneinket. Próbáltam ezt az igehirdetést a jelenlegi presbiterek fejével hallgatni, vagy fülével hallgatni. Biztos mindenki behúzta fülét, farkát, hogy hát azért itt milyen elvárások vannak. Sokszor az ember ilyenkor elveszíti a bátorságát, hogy hát akkor én inkább nem is leszek presbiter. Nincs tökéletes ember. Mindannyiunknak vannak hiányosságai, hibái és bűnei. Ezekkel oda kell állnunk az Isten elé. A második dolog, ezért is álljunk oda, hogyha mindezeknek a tudatában mégis igaz ránk ez a feltétel sor, amit olvastunk, akkor adjunk hálát érte az Istennek. Mert ez nem arról szól, hogy én ezt megcsináltam, hogy én milyen marha ügyes voltam, már elnézést. Nem így kellett volna fogalmaznom, bocsánat. Nem a saját erőmből jutottam el ide, az Isten kegyelme vezeti az életemet. Adjak ezért hálát az Istennek. És végül, hogyha valakit megkeresünk, hogy érkezett rá egy ajánlás, és elfogadja-e ezt az ajánlást vagy sem, akkor ezt a kérdést is vigye az Isten elé. Van, aki megijed és rögtön nemet mond, valaki meg elsőségre vágyik, valaki elsőségre vágyik és rögtön igent mond. Akár így, akár úgy vagyunk, álljunk az Úr elé. És hogyha az Úrtól kapunk megerősítést, akkor mondjunk igent erre a jelölésre. Amen. Válaszoljunk az igére. A 758-as számú énekünk 4. versét énekeljük el. ez a régi énekeskönyvünkben az 559-es számú énekünk. Bocsánat, 459. Köszönöm. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy úgy tekintesz ránk, a te gyermekeidre, mint akiket tulajdon családodnak tartasz, mint akiket a te véreden megszereztél magadnak, és akiknél fontosabb ezen a földön nincs is számodra. Köszönjük neked, Urunk, hogy annyiféle módon kifejezed felénk a szeretetedet, a te gondviselésedet, és köszönjük, Urunk, hogy amikor a presbiter választásra gondolunk, akkor is tudhatjuk, hogy a legjobbat akarod nekünk. Köszönjük az igei leírást, és köszönjük, hogy dolgozol a mi gyülekezetünk tagjaiban, hogy legyenek olyan emberek, akik alkalmasak erre a hivatásra. Nagyon szeretnénk, Urunk, hogyha tőled kaphatnánk mindannyian útmutatást, ha tőled kapnánk személyes módon is vezetést, hogy tudjuk, mi az, amit vársz tőlünk személyesen. És nagyon kérünk, hogy add nekünk a te szeretetedet, add nekünk a te békességedet, hogy ez az egész folyamat ebben a lelkületben mehessen végbe. Neked adunk hálát, Urunk, a jövőért is, ha bár még nem tudjuk, hogy mi vár ránk, de tudjuk, hogy te fogod a kezünket és vezetsz bennünket. Légy áldott, Urunk, és hadd hozzuk eléd egyesével is a mi gyülekezeti tagjainkat. Nagyon köszönjük, Urunk, a keresztelést, és hadd kérjünk azért, ami az igében is elhangzott, hogy adj lelki világosságot ennek a gyermeknek, és te segítsd az ő családját, hogy az ígéretüket tudják teljesíteni, és a te ismeretedben felnevelni gyermeküket, gyermekeiket. Eléd hozzuk, Urunk, azokat, akik nagy nehézséget hordoznak. Te látod, Urunk, hogy kinek hol szorít a cipő, mi az, amitől fél, mi az, amitől nem tud szabadulni. Kérünk, Urunk, segíts az eléd való odaállásban, a terheknek a letételében, kérünk, hogy te adj erőt, és te mutass utat mindannyiunknak. Legyen a tiéd a hála mindazért, amit eddig is elvégeztél az életünkben és a gyülekezetünkben. Nagyon sok mindent tettél, Urunk, és mindenért téged akarunk dicsőíteni. Amen. Most személyes imádságainkat vigyük az Úr elé egy percben. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Amen.